mert megbocsátottad a bűneinket, mert gyógyítod a betegségeinket, mert megújítasz bennünket a te szavaddal, a te jelenléteddel. És a próbák között is megpróbálva a bizalmunkat, nem azért adod ezeket, hogy elesettek legyünk, hanem hogy felismerjük mindenestől, egészen, teljesen, csak benned, csak általad lehet teljes az életünk. Mindenestől szükségünk van rád. És nem tudunk egy pillanatot sem létezni nélküled, és nincs kihez fordulnunk, egyedül te, aki akarsz és tudsz segíteni. Köszönjük neked, hogy mindennek a fényében, mindennek az örömében itt lehetünk, és ennek az ajándéknak a részeseiként imádhatunk, tisztelhetünk, hódolhatunk neked. Kérjük, áraszd ki a lelkedet, kérjük, hogy tedd a te ígédet, ami ösvényünk világosságává, hagyj lépjünk arra az útra, hagyj járjunk azon az úton, amelyre meghívtál, a te szereteted útján. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért, édesatyánk, meghallod és meghallgatod a mi imádságunkat. Legyen ezért tiéd a dicsőség. Amen. Újra olvasom Isten ígéjét a Márk írása szerinti örömhírből a 28. verstől a 34. versig terjedő részből, és ismét felidézem majd ma estére szóló igét. Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle: melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: a legfőbb ez: halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki: úgy van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: a legfőbb ez: halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből. Jó olyan úton járni, ahol a legfőbb, a legkiválóbb az út és maga az útra hívó. Most ezt éljük meg ezeken a napokon. A legkiválóbb úton, a szeretet útján vezet bennünket a mi szerető Urunk napról napra. Ez az út a Krisztus követés útja, hiszen ez a legfőbb parancs, ami ezen az úton tart. Halljuk újra, és újra, és újra: az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes lelkedből. Tegnap azt hallottuk, hogy minden szívdobbanásban ennek a szeretetnek kell jelen lennie. Ez méltó a krisztusi élethez. Ő maga is így élt az Atya iránti teljes szeretetben, ez jellemezte az ő engedelmességét, ez jellemezte az ő cselekvéseit. János apostol a levelében azt mondja, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Nekünk is ebben az Atya iránti teljes szeretetben kell élnünk, lehet élnünk, és lehet ezt kimutatnunk valóban minden szívdobbanásban. És ma egy újabb teljességre kapunk utalást, hallunk utalást erre a teljességre. Most így fordítom le, minden lélegzetvételben ennek a szeretetnek kell jelen lennie. Hiszen tegnap a szív került elénk, ma a lélek szava. E két szó egyébként az eredeti héber szavak tekintetében legalapvetőbb ószövetségi, antropológiai, az emberről szóló tanításban megjelenő szó. És itt az ősi mózisi szövegben is szerepel ez az alapszó, a lélek szava, nefesh, ami 755 alkalommal olvasható az Ószövetségben, rendkívül gyakran. És amikor ezt a szót fordították az első görög fordításra, a Septuaginta, a 70-es fordításra, akkor ebből a 755 megjelenéséből mintegy 600 alkalommal a görög nyelvű Septuagintában egy ismert szóra fordították, a psziché szóra. Milyen különös, hogyha ezt a szót halljuk, akkor ez a szó nagyon közel kerül hozzánk. Ez a szó szerepel az új szövetségi szövegben is, amit Jézus, ugye Jézus felletteként hallunk, ha olvassuk az eredeti szövegben. Teljes pszichéből. Így szeresd az Urat. Milyen fontos ma ez a szó. És nem megyek most távolabb, de a pszichológia, a lélekről szóló tudomány áthat ma szinte mindent. Talán mondhatjuk így is, hogy pszichológizált világban élünk. Sokan pszichológust keresnek, lelki folyamataik megértésére és gyakran megoldására is. Különös, hogy a pszichológia, amelyik úgymond erről szól, talán ismer, de igazán maga a szó és maga ez a kifejezés biblikusan kevésbé ismert számunkra. És kevésbé ismert az, ahogyan tegnap is utaltam rá, hogy a fogalom a Szentírásból eredően, a Szentírásban megjelölően mit is jelöl és jelent. És érdekes az is, ahogyan egymás mellé kerül ez a két kifejezés. Szív és lélek. Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből. Amikor egymás mellett mondom a szavakat, a mi mai használatunkban, akkor is értünk valamit ebből, hiszen azt mondom, ha valamit szívvel, lélekkel teszek, akkor az azt jelzi, hogy úgy benne vagyok egészen. Szívvel, lélekkel. Valóban ez a két szó egymás mellé kerülve a Szentírásban is hasonlót jelöl. A teljes emberi egzisztenciának az elemeit jelöli, és van ennek olyan értelme is, amelyet úgy láthatunk egymás mellett, mint egy azon fogalomnak tulajdonképpen, mintha szinonimája lenne, szív és lélek, az ember belső valósága, és tegnap ugye részben érintettük a szívnek a központi jelentőségét, amiben mint központ ott van, az érzelemnek, az értelemnek és az akaratnak központjaként. És itt van ez a szó, a lélek szava, amely ugyancsak a teljes emberi egzisztenciát egy-egy elemére mutat. Ugyanakkor természetes is, hogy a kettőt meg tudjuk különböztetni, hiszen alapjelentése szerint a lélegzésből képzett lélek szó, hiszen ebből származik ez is, megkülönböztethető a szív működésétől. De még És itt ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ezzel is gazdagodik a szemléletünk, a látásmódunk, míg a görög szemlélet alapvetően, és ez alapján egyébként a mai szemlélet is talán inkább ilyen analitikus, elemző, tulajdonképpen részletező, amelyben a különböző részeket külön választva próbáljuk analizálni, megérteni, addig föl kell ismernünk, hogy ezt a részekre bomló analitikus szemléletet egy másik szemlélet egészíti ki, ez pedig az a keleti szemlélet, amelyben a héber gondolkodás, és ez a keleti gondolkodás megjelenik. Sokkal inkább egy szintetizáló, egy kombináló gondolkodás, egy egységesítő gondolkodás. Egy fogalomnak nagyon sok oldalát mutatja be, kombinálva egy szó nagyon sok jelentéssel bír. Ez egy más szemlélet, ez egy más kifejezés, egy más megjelenési mód. És ezt azért érdemes tudnunk, érdemes figyelnünk a nyelvek tekintetében is, mert mi hajlamosak vagyunk nyilván a saját megközelítésünkből megérteni, igyekezni megérteni a gondolatokat, de ha belehelyezkedünk ebbe a gondolkodás módba, akkor gazdagabbá válik a mi látásunk, többet fogunk érteni ebből. Ez a szó, amit itt így mond a héber szó, hogy nefesh, ez a kifejezés rendkívül széles jelentéstartalommal bír, és nagyon sok egymás kiegészítő oldalát tükrözi ez. Egészen valóban a lélegzéstől a torkon át az életig, a személyiségig, a személyiség egyedül álló voltáig, az énig akár. Tehát egészen széles a jelentés tartalom, és ez a rendkívül sok megjelenés, amiben ezt felidéztem, hogy 755 alkalommal olvassuk, bizony nagyon gazdag üzenetet tükröz, amikor a kontextusában, a szöveg környezetében figyeljük. Mi is ennek a jelentése? Alapvetően, ahogyan mondtam, a lélegzés, mint egyfajta életszükség van benne, és e mögött a szó mögött. De ugyanakkor egészen, ahogyan mondtam, a személyes névmásig is eljut a jelentés tartalom. És amikor egymás mellé kerül a szív és a lélek, akkor különös hangsúlya jelenik meg ebben az a fontos, és erre kívánom most a figyelmünket, figyelmeteket felhívni, az a fontos jelentés tartalom, amely a gyönyörködés és a vágyódás valóságát írja le, mutatja be nekünk. Ahogyan valaki gyönyörködik, vágyódik, és kíván valamit. A példabeszédek könyvében olvassuk például ezt, hogy bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. A szív és a lélek a gyönyörködésnek, és különös hangsúllyal volt itt a bölcsességnek az oldalán, ezt a vágyat, ezt az ajándékot jelenti, amikor valaki gyönyörködni tud. Vagy a kívánásnak, a kívánkozásnak az egymás mellettisége jelenik meg abban a Zsoltárban, amelyet egyszer végig is tanulmányoztunk itt egy ilyen hetünkön, a 84. Zsoltárban, ahol ott van ez a csodálatos kifejeződés, amely olyan mélyen érint, és olyan mélyen elgondolkoztat sokszor, amikor ide Isten házába jövünk, jövök, sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Ez a kívánás, ez a vágyódás is ott van ennek a mélyén, ennek a szónak a mélyén, amikor az ember a lelkével vágyódik valamire, amikor valamit szeretne, mert jó ott, mert abban lenni, azt átélni gazdagító ajándék. Milyen csodálatos ezt látni, és majd utalok még erre, amikor Ászáf is ezt éli meg ott a szentélyben, hogy oda vágyódik, oda kívánkozik, és abban gyönyörködik, amit az Isten ad neki. És ha figyeljük ezeket a kifejezéseket, akkor éppen erről beszél. Erről is beszél a legfőbb parancs. Szívvel, lélekkel. Teljes szívből, teljes lélekből. Vagyis az ember kívánásának teljességéből, a vágyakozásának teljességéből kell szeretnie az Urat. Vágyódva, kívánva a vele való közösséget, gyönyörködve benne és abban, amit ad. Ez illik valóban a hívő ember életéhez. Amikor gyönyörködik az ember, szinte eláll a lélegzete. Amikor vágyakozik az ember, szinte eleped a lelke. Ugye értjük, hogy miről van itt szó. A gyönyörködésben az elálló lélegzet, a vágyakozásban az elepedő lélek, milyen különösen fejeződik ez ki, és milyen fontos ez, hogy erre utal az Isten iránti szeretetben ez a parancs, ez az iránymutatás, a szeretet útján, hogy így szeresd az Urat. Ilyen módon szeresd az Urat, a te Istenedet teljes lelkedből, teljes szívedből és teljes lelkedből. Hevesebb ember a szív, és szaporább a légzés. Mert ez is ki tud fejezni valamit, amikor az ember valami különös, csodálatos dolognak lesz a részese. És ez a teljes vágyakozásnak, a teljes kívánásnak, az elepedő újongásnak, a gyönyörködésnek, a teljes lélekből fakadó szeretetnek a jele. Amikor valaki így tud az ő urára tekinteni. És amikor elmondom ezt, amikor felidéződik ez, amikor elénk kerül ez, mint egy csodálatos útmutatás, mint egy olyan valóság, amiben bevon bennünket Isten, amire késztet minket, akkor föltehetjük a kérdést, hát így van ez? Hát lehetséges ez? Hogyan juthat el idáig az ember, hogy így kívánkozik, hogy így eped el a lelke, hogy így gyönyörködik? Hogy jutunk el idáig? Hogyan szerethetjük így a mi Urunkat, Istenünket? Ászáf mondja ki, ahogyan az előbb említettem is, abban a Zsoltárban, amit ajánlok olvasásra, számotokra is, megrendítő a Zsoltár, most felidézem egy nagy részét ennek, a 73. Zsoltár, ez is olyan, amivel már foglalkoztunk többször. Ászáf kimondja ennek a Zsoltárnak ott tulajdonképpen már a csúcsán, amikor elérkezik idáig. Nincs senkim kívüled a mennyben. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben. A földön sem gyönyörködöm másban. Sem a mennyben, sem a földön nincs, akihez fogható lennél. Nincs rajtad kívül senki, akiben gyönyörködhetnék. Eljut idáig. Ez illik igazán az Istent szerető ember szívébe. Ez az imádság. Ez a gyönyörködésről szóló hálaadás. De tudjátok, Ászáf nagy utat tesz meg idáig. Nagy utat tesz meg, mert vannak az életében olyan dolgok, amelyek meggátolták ezt, amelyek elbizonytalanították őt sok mindenben, és itt nagyon fontos erre figyelnünk, mert amikor vasárnap is mondtam, hogy vannak lélekoltó, tűzoltó dolgok az életünkben, amik megoltják a szeretetet, akkor bizony észrevehetjük akár most is, hogy így van, ezek a dolgok nem csak őt, hanem minket is megkísértenek. Mi zavarta meg őt? Mi az, ami miatt az ő életében ez valóban nem volt ott az elején, hanem csak egy ponton, csak egy nagy fordulat után jelent meg. Így kezdi a Zsoltárt, milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott. Kis hián elestem jártomban, mert irigy lettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig nincsenek gondjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket.
ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltártják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Ime, ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Az elején még megvolt a bizonyosság, milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. Mi történt ezután? Miután kezdett vágyódni a lelke? Mi az, amely irigységgel töltötte el? Mire nézett irigykedve? Világos a kép, hallottátok, a bűnösök szerencséje, a bűnösök jóléte, a bűnösök vagyon gyarapodása, a kínoktól mentesnek tűnő élete, a fönnhéjázásuk, ahogyan lenéznek mindenkit, még az eget is, még az Istent is. Mások, a földi kincsek, a vagyon, a gyarapodás, ezek kötötték le a szívét, a lelkét, és irigykedett. És eközben volt egy nagyon nehéz próbatétel, mert miközben ő tisztán kívánt élni, őt nyomorúságok érték, csapások érték. Sokszor naponta érezte ezeknek a súlyát. De hát miért? Hát én nem így élek, mint ők. Miért szerencsések ők, úgyhogy nincs gondjuk? Nekem pedig, aki tisztán akarok élni, tele van az életem gonddal és küzdelemmel. Ezek a kérdések komoly kérdések. És lássátok meg, hogy a mindenkor hívő embereinek lehetnek kérdései, mert Ászáf hívő ember volt. És ő tudta, hogy jó az Úr Izraelhez, tudta, hogy jó az Úr az ő kiválasztott népéhez, és mégis valahol valami megbicsaklott. Kísértés, irigység, próbatétel, és megingott. Majdnem, ahogy mondja, elesett jártába, majdnem megcsúszott, majdnem végképp elesett élet. Azt gondolom, nem ismeretlen, amit Ászáf megélt, és bizony a mi életünkben is előfordulhat, hogy elveszítjük a fókuszt. Másra figyelünk, és nem az Úrra, nem az Úrban kapott gazdagságra, ahol a kincsed, ott a szíved, hallottuk ezt. Nem ott van, hanem mást látunk magunk előtt, és ez ma is nagy kísértés. De olyan jó, hogy ebben a Zsoltárban és a felhívásban sem ennyit látunk csak, mert a fordulat is bekövetkezett ott Ászáf életében. Hiszen ezt olvassuk, elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Elkezdett gondolkodni, és a gondolkodásából döntés született a szívében, és a lelkével, egész valójában, természetesen testével, lelkével, végül így mondja, elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz, tudnélik azoknak, akikre nézett. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket, hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt, végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Mi történt? Elkezdett gondolkodni a szívében, elkezdte átértékelni ebben a központban, hogy mit is jelent. Mit is jelent neki valójában az az Úr, akihez tartozik. És amikor a megértésében önmagában nem jutott el a felismerésig, hogy vajon hogy is kell ezt értelmezni, akkor hova ment? Elment a szentélybe. Elment az Úr elé. Oda ment az Úrhoz. Jó helyre fordult. Az Úrhoz tért, és élete középpontjába állította az Urat újra. Tudatosan döntött, és lépett. És a szívét, az életét, a lelkét, a mulandó kincsek helyett az örökkévaló kincsek felé fordította. És amikor ott volt a szentélyben, ott volt az Úr jelenlétében, ott volt a közösségben, az Úrral való közösségben, ahogy mi is itt vagyunk az Úr házában, ott megértette, hogy az örökkévalóság fénye alatt, az örökkévalóság távlata alatt milyen töredékes, milyen nyomorúságos ez a földi lét, és abban ez a szerencsés életút, amelynek a vége, ahogyan itt mutatja, a földi lét vége, milyen egyértelműen sikamlós, mert ők állnak sikamlós talajon, és nem a hívő ember. Ők fognak elpusztulni, és nem a hívő ember. Ők fognak mindent elveszíteni, nem a hívő ember. A hívő ember mindent megnyert, és mindent meg fog nyerni. És ekkor felgyulladt újra a szívében az Isten iránti vágy, és az Isten iránti szeretet, és az Istenben való gyönyörködés. Ott, a szentélyben, ott jött a fordulat, hogy fölmérte, hogy az örökkévaló Isten és a mulandó ember, az örökkévalóság és a mulandóság micsoda kontrasztban áll egymással, és hogy ő igazán mire kapott meghívást. Nem engedte, hogy megossza a szívét, a lelkét, az, amit látott, amit tapasztalt, ami ott volt előtte másokban, hanem az Úrra nézett valóban, az Úrhoz tért, és odafordult tudatosan, és így tette ezt a csodálatos vallomást. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. És ez a vallomás, ez az a szeretet kifejezés, amit valóban az ember szívével, lelkével kifejez, hogy tényleg az Úrban van az én életem minden kincse elrejtve, hogy az Isten gazdagságához nem fogható semmi mulandó gazdagság, és Jézus szavait már tudjuk, értjük, és még ha nem is hallhatta ő, de értette, nem lehet két Úrnak szolgálni. Nem lehet megosztott szívvel, lélekkel keresni azt, ami a földi kincs, és keresni azt, ami mennyei. Csak úgy lehet igazán élni, ha az ember a mennyei kincseket keresi, és tudja, bizonyosan tudja, mert át fogja élni, meg fogja tapasztalni az Isten igének igazságát. Ha keresi először az Isten országát és igazságát, minden egyéb megadatik neki. Szeresd az Urat! Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes lelkedből. Valóban minden kívánságunk, minden vágyunk legyen az Úr. Gyönyörködjünk benne. Gyönyörködjünk abban, amit adott. Ahogyan a zsoltáros mondja, abban a gyönyörű zsoltárban, gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Micsoda kincs az ige. Micsoda kincs az Isten gondolatainak tárháza, az ő útmutatása, micsoda kincs az ő szeretete. És mi erre tudunk válaszul, szeretettel odafordulni. A teljesség igényével, teljes szívünkből, teljes lelkünkből szeressük őt. Mert ha megosztott a szívünk, ha megosztott a lelkünk, az életünk, akkor nem lehet részünk ebben a szeretetben. És éppen ez a teljesség, ez óv meg bennünket a hiába való dolgok hamisságától, amelyek odaférkőznek, amelyek el akarnak terelni, el akarnak választani a mi Urunktól. Mert ha teljesen betölt minket az Úr iránti szeretet, ha nem csak egy rész jut neki az életünkből, hanem egész valunk az övé, akkor nem fogja semmi elrabolni az életünket. Az Úr Jézus, mint jó pásztor, így szólt és tett. Szívünkbe vésett és ismert ige: én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Itt ugyanaz a szó szerepel, mint a nagy parancsban. Lelkét adta, önmagát adta. Mert ebben a kifejezésben ott van az egész. A részben az egész. Mert a lélekben ott van az ember. Amikor azt mondjuk, hogy ez a helység ilyen lélekszámú, akkor tudjuk, hogy ott az emberekről van szó, akik ott élnek. A teljes való. Ő odaadta az életét értünk. És mit mondott Simon Péter, amikor erre az útra készült Jézus? Simon Péter megkérdezte tőle: Uram, hova mégy? Jézus így felelt: ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz. Péter így szólt hozzá: Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt: az életedet adod értem? Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Jól ismert jelenet, jól ismert fogadkozás. Péter a visszhang, Jézusé a hang: életemet adom érted. Erre ő is mondja: én is életemet adom érted. Ugyanezzel a szóval mondja. Jézus mondja: most még nem tudod megtenni. Eljön az ideje, amikor majd ez valósággá válik. De Péter jobban tudja. Ő az, aki mindig mindent jobban tud. Én már most odadom, Uram, az életemet. Jézus azt mondja: ez nem fog menni. Mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem. És meg kellett tapasztalnia Péternek, hogy magunktól ez nem megy. Magunktól odadni az életünket, egész valónkat, magunktól úgy élni, hogy úgy szeretjük, hogy mindent odadunk, ez nem megy. De amikor eljutott idáig, hogy ez nem megy, amikor eljutott odáig, hogy ez tőle valóan csak így megy, hogy megtagadja, ahelyett, hogy felvállalná, megvallaná, amikor már eljutott odáig, hogy ezt beismerte, akkor Jézus mit mondott? Megkérdezte háromszor: szeretsz engem? És emlékeztek, ő nem azt válaszolta ott, hogy Uram, szeretlek téged, ezzel a feltétel nélküli odaadó isteni szeretettel azt mondta: Uram, te tudod, hogyan szeretlek téged. Én csak úgy tudlak, ahogy tudlak. De Jézus, amikor már ezt kimondta, azt mondta: rád bízom az enyémet. Pásztorrá teszlek. És valóban tudjuk róla, még ha nem is a bibliai feljegyzés mondja el, hanem csak az egyház történeti feljegyzés, hogy életét adta Jézusért. Mártír halált halt. Mert akit szeret az Úr, azt magához vonja, megmutatja számára a valódi élet odaadást, és megmutatja azt is, hogy erre a válasz nem úgy tőlünk van, hanem valóban ez a szeretetből, az ő szeretetéből fakadó, lelke által fakadó gyümölcs a szeretet, hogy viszont szeressük őt. És ez lehetséges, ha betölt minket Isten szent lelke, és akkor teljes szívből és teljes lélekből tudjuk szeretni őt. Jézus mondja: mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. aki oda tudja adni a pszichéjét, mert ez a szó van itt is, aki el tudja veszteni, aki nem magának tartja, hanem odaadja Jézusnak, és az evangélium szolgálatára az nyeri meg. Annak lesz valódi, igazi, teljes élete. Ő odaadta az életét, odaadta a lelkét értünk. Mi is azzal tartozunk, hogy odaadjuk a teljes életünket neki. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes lelkedből, teljes életedből, egész életedben. És tedd ezt az ő lelke erejéből, és tedd ezt úgy, mint aki valóban rácsodálkozik újra és újra, napról napra, arra az Úrra, aki mindenek felett való, akinél egyébben nincs gyönyörködés itt a földön, és akinél nagyobb és más nincs is a mennyben. Olyan jó, ha mi szívünket áthatja ennek a vágya, ennek a kívánása, és akkor tényleg úgy állunk meg, úgy figyelünk oda, mint akiknek hevesebben ver a szíve, és eláll a lélegzete, mint akik vágyódunk, mint akik kívánunk, mint akik gyönyörködünk abban az Úrban, aki ilyen csodálatos és ilyen szerető, hogy bennünket magához ölelt, kiválasztott és megváltott. Odaadni érte magunkat, ez az igazi nyereség. Nem vesztesz semmit. Akkor vagyunk vesztesek, amikor visszatartunk valamit. Amikor oda engedjük férkőzni a hiába valóságokat a szívünkbe, a lelkünkbe. De ha szeretjük őt, akkor megnyertük a leggazdagabb, a legnagyobb kincset, őt magát. Ezért hív a szeretet útjára, a legfőbb parancsra, ezért hív a legkiválóbb útra, mert ezen az úton kiteljesedik mindez. Adja meg az ő lelke által, hogy végig gondoljuk, hol van a szívemben ez a teljesség, hol van a lelkemből ez a teljesség. Vajon tényleg tudom-e mondani teljes szívből, teljes lélekből? Uram, így szeretlek téged. Így szeretnélek szeretni téged. És ha most még nem tudlak, ahogyan Péter sem tudott, akkor kérlek, mutasd meg számomra ezt az utat, mert szeretnék így teljes életet élni, benne gyönyörködni, téged áldani és téged magasztalni. Adja meg a mi Úrunk, hogy beteljesedjen ez bennünk, és valósággá váljon. Amen.
Ma este is mielőtt imádságra hajtanánk a fejünket, szeretnélek kérni benneteket, hogy gondolkozzatok el egy olyan igén, amit most felidézek, újra csak azokról és azokért, akik szeretik az Urat. És azt kérem tőletek, hogy valakivel, aki itt a templomban van, vagy mellettetek ül, ha tehetitek, akkor egy pár szóban beszélgessetek, mit jelent nektek ez a tárlat, amit hallani fogunk. Újra felidézem, majd kétszer is elolvasom, hogy mit ígér, mit mond az Úr azoknak, akik szeretik őt. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr, az Isten. Álhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait. Még egyszer felidézem, és kicsit beszélgessetek erről, akinek van akár gondolata, vagy tapasztalása is arról az 1000 évig tartó hűségről is, amit az Isten a mi életünkben, vagy család életünkben megjelenített, de mint reménység előre tekintve hihetetlen távlatot ad. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr az Isten. Álhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait. Egy pár percben forduljunk egymáshoz is, pár mondatban beszéljünk erről. Mit jelent nekünk ez? Köszönjük neked, Urunk, hogy
te teljesen és egészen önmagadat adtad a te szeretetedben értünk és nekünk, hogy nem tartottál vissza semmit. És köszönjük, hogy ez a szeretet a te szövetségednek, elpecsételt szerelmednek a jele, és köszönjük, hogy mi is odaadhatunk egészen mindent a legnagyobb biztonságban, a legnagyobb lehetőségben, reménységben, mert nincs jobb kezekben az életünk, mint a te kezedben. Nincs jobb helyen a szívünk, a lelkünk, mint nálad. Kérünk téged, hogy késztess bennünket, benned gyönyörködő, téged valóban szerető életre. Lelkeddel munkáld bennünk ezt a viszont szeretetet, hiszen nem az a szeretet, hogy mi szeretünk téged csupán, hanem az, hogy te szerettél minket előbb. Köszönjük neked, hogy ezt a teljességet, ezt adod elénk most ezen a héten, és könyörülj rajtunk, hogy ne elégedjünk meg a részlegessel, a kicsinnyel, ne legyünk, Uram, igénytelenek, ne legyünk felelőtlenek, ne legyünk rész szerint, hanem hogy tudjuk odaadni valóban újra egészen magunkat, mert nem veszítünk semmit. Éppen akkor vesztesek leszünk, akkor vagyunk vesztesek, ha meg akarjuk tartani az életünket. Köszönjük, hogy késztetsz bennünket, és köszönjük az alkalmakat, ahol szólsz. Kérünk, hogy vezess ezen a héten végig a szeretet útján, és segíts, hogy ne hagyjuk abba az ezen való járást, hanem hagyj fejezzük ezt ki irántad, és egymás iránt. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy a mi szívünk a tiéd lehet. Amen. Mindezek után az Úr irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen. A 807. dicsérettel zárjuk most itt a templomi istentiszteletünket. A 807. dicsérettel méltón arra, hogy mi illik a mi lelkünkhöz. Áld lelkem Istened, dicsérd a szent neved, jóságát hanyagul, el ne feledd.